drága Jézus, élő az Isten, és meghajlunk, Uram, és hódolunk előtted. Hódolunk, Uram, előtted, hódolunk, dicsérünk és magasztalunk téged, csodálatos, erős, felséges, hatalmas Isten. Uram, tiéd legyen minden hála, minden köszönet. Köszönjük, Uram, hogy itt lehetünk. Köszönjük, Uram, hogy a tiéd vagyunk, hogy szólsz hozzánk, hogy vezetsz minket. Drága Szent Szellemed, Uram, megnyitja előttünk az ige ajtaját. Azt nekünk, Uram, megértést, kijelentést, hogy megláthatjuk, Uram, a szellemieket, amiket szem nem látott, fül nem hallott, amit embernek szíve meg sem gondolt. Mindazokat, Uram, amiket Te elkészítettél, a drága Szent Szellem kijelenti nekünk is. Elhozza nekünk azt, amit hall az Atyánál. Megjelenti nekünk. Elhozza nekünk a mennynek a szavát, a mennynek az üzenetét, az igének a mélységeit, azt, amit a szemünk nem látna, de a Szent Szellem felfedi Istennek a dolgait, és kijelenti nekünk az Atya szeretetét, kijelenti nekünk az ő igazságát. Drága Jézus, drága Szent Szellem, drága mennyei Atyám, köszönjük, Uram, megvannak a terveid, Uram, az életünkre vonatkozóan. És ezek fentebb vannak, Uram, mint ahogy mi azt kérjük, vagy elgondoljuk. Fentebb van, Uram, a Te gondoskodásod annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Magasabban vannak, Atyám, a Te gondolataid, mint a mi gondolataink. És mi kérjük, Uram, ezeket a gondolatokat. Kérjük a Szent Szellemnek a bölcsességét. Kérjük a mennyből jövő szót, és ezekre nézzünk, Atyám, a láthatóak helyett, hiszen a láthatóak azok ideig, óráig valók, és megváltoznak, de a Te beszéded, Atyám, örök. Köszönjük neked, Uram, a beszédedet, az igédet, az igének a gyümölcseit, Uram, az ima válaszokat. Köszönjük, Uram, hogy növekedhetünk Te benned a mai napon is, és hogy világosságot gyújtottál a szívünkben. Tisztán lássunk, Uram, tisztán lássuk mindazt, amit Te mutatsz, amit Te hozol, amit Te adsz nekünk, ami ott van az igében, amik talán az elme előtt el vannak rejtve, de szívből szívbe, szellemből szellembe adod nekünk, Uram, a Te igédet, a Te igazságodat. Világosságnak fiaivá tettél bennünket, Atyám, azért a Te világosságodban látjuk mindazt, amit Te tettél, és mindazt, amit Te elterveztél. Mennyeiek vagyunk, Uram, és az oda felvalókkal kell, hogy törődjünk, azokon kell, hogy gondolkodjunk. Add nekünk, Uram, a fentről valókat, hogy azokon tudjunk, Uram, gondolkodni, hogy azokon tudjunk növekedni. Hiszen nem csak kenyérrel él az ember, Te táplálj minket, Uram, a mennyei kenyérrel, a mennyei igével, a mai napon is, és a Te akaratod legyen meg, Uram, a Jézus Krisztus szent nevében, mindaz, amit Te elkészítettél, Uram, mindaz jöjjön, és mindaz szólaljon meg, és mindaz ragadja meg a szíveinket, Uram, adj nekünk halló fület, megnyitjuk a szívünket is. Őszintén vágyakozunk arra, Uram, hogy a Tiédből vehessünk, arról az asztalról, amit Te terítettél nekünk, Uram, ami telve van a mennynek az áldásaival. Erről az asztalról, Uram, szellemiekből, a szellemi kenyeret és a szellemnek a vizét, és ezek által növekedjünk, Uram, a mai napon is a Te kegyelmedből, Te igéd és a Te szellemed által, a Jézus Krisztus szent nevében. Megköszönjük, Uram, az ajándékaidat, mindazt, amit elkészítettél nekünk, és neked adjuk, Uram, a dicsőséget. Megköszönjük, Uram, a gyógyulásokat, a megértést, a kijelentést, és mindenért áldunk és dicsérünk téged, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében, örökön örökké. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Áldott az ő szent neve. Válban van gyógyulás. A közben itt, hogy imádkoztam, az arccsont valakinek, tehát arccsontban van erős fájdalom, ez a fájdalom ez el fog múlni ebből a, és nem csak a csont, így a fél arcra kihat ez a fájdalom, de igazán a csont a legerőteljesebb, és onnan indul ki, ez a fájdalom eltávozik a Jézus Krisztus szent nevében, és a drága Szent Szellem tökéletes helyreállítást, gyógyulást hoz Jézus Krisztus kereszten elvégzett munkája által is, az ő szabad akaratából, ő osztogatja ezeket az ajándékokat, és hálásak vagyunk mindazért, amit elvégez az Úr Jézus Krisztus közöttünk, az ő szelleme által, az ő igény által, az ige gyümölcsöket terem, nem tér vissza hozzá üresen, minden igének megvannak a gyümölcsei, az ő sebeiben meggyógyultunk, és ezeknek a gyümölcsei a te valóságos gyógyulásod, a szent egészséged, és hálásak vagyunk mindezért az Úr Jézus Krisztusnak, és mindazért, amit a mai napon kapunk tőle. Amen. És hiszük, hogy kapunk, hiszük, hogy áldottak leszünk a mai napon is, hiszen mindenkor áldása vele töltött idő, és mindenkor áldás az, amikor a Szent Szellem szólja az igét a szívünknek, és meg is nyitja a szívünkben az igét, és megerősödünk ő általa, nem ember által. Pál is azt mondta, hogy nem, ne emberi beszédek, hitető beszédeken alapuljon a hitünk. Tehát nem embernek a szava, hanem valóban Isten szelleme szóljon hozzánk, és végezzen el a szívünkben mindazt, amit el kell végeznie. Amen. Dicsőség az Úrnak. És menni fogunk természetesen az igékhez is, de hogy mit fog hozni az Úr, mindjárt megtudjuk azt is, hiszen ha rábíztuk, akkor ő hozni is fog nekünk. Egy picit még visszatérnék a múlt hétre, mert van egy-két olyan gondolat, tényleg csak egyetlen egy perc. Ugye elsősorban a háborúknak a szellemi hátteréről volt szó, és valamennyi részben az imádságról, mégpedig inkább az imádságnak az erejéről és annak a szükségességéről. Emlékeztek erre, ezekről volt szó elsősorban, és az, hogy ezt mindenki jól értse, természetesen Ukrajna volt a középpontban, hiszen hogyha nézelődsz az interneten is, ezt találod most nagyon sok helyen, de nyilvánvalóan tudjátok, hogy minden emberért imádkozni kell. Minden egyes emberért. Tehát bárhol is legyen ez a földön, és bárhol törjön ki egy háború, vagy ne legyen háború, mindegy, minden emberért tartassanak imádságok és könyörgések, azt mondja az Úrnak az igéje, és hogy mégis miért ezzel volt az internet, hogy egy picit mindenki megérts, és ne legyen ebben zavarodottság, amikor neked valaki betörne az udvarodba, és már az ajtódat feszegetné, és felhívnál engem, hogy ajaj, nagy baj van, mert rám törtek, akkor én elsősorban legelső imádságom az érted lenne, hogy nyugodj meg, mert ha a félelemben vagy a hited nem működik. A legelső imádságom az az lenne, azt tenném, hogy kiküldeném a szolgáló angyalokat, hogy őrizzenek meg téged, és semmi bajod ne legyen. És utána jönne minden más egyéb imádságom. Mert nagyon sokak számára, és tényleg találkoztam ezzel szembe, hogy nagyon sokan nem értetek, hogy miért minden azzal van tele, hogy Ukrajnának békességet. Mert Ukrajna területén van a háború, de hogyha belegondolsz abban, mindegy, hogy melyik oldal és melyik ország, egyébként jelen pillanatban is van a földön, máshol is háború. Amikor azt látod, 18 éves gyerekek, biztos ti is látjátok, szinte még focizniuk kellene egymással, vagy az iskolapadba ülni az egyetemen, és ehelyett ruhát adnak rájuk, fegyvert akasztanak a nyakukba. Mindegy, hogy az egy ukrán fiatalember, mindegy, hogy egy orosz fiatalember, vagy nem fiatalember, családja van, gyerekei vannak, teljesen mindegy. Szerintem azt hiszem, hogy mindenki tudja nyilvánvaló, hogy mindenkiért imádkozunk, mert Isten senkit sem erre teremtett, nem a háborúra Jézus a békesség fejedelme. És ezt azért akartam tisztázni, mert több helyen is tapasztaltam ezt. Én magam is kaptam ezzel kapcsolatban kérdést, mindegy, minek nevezzük. Illetve láttam másoknál is a bizonytalanságot, hogy miért van ez így. Ha te bajban vagy, először érted, imádkozok, és természetesen utána jön az összes többi imádság. És folyamatosan imádságban vagyunk. Pont itt beszélgetünk. Soha nem az emberrel van a baj, hanem a fölötte levő szellemiséggel. És bizony azzal kell foglalkozni, Isten szereti az embert, és minden egyes ember élet fontos Istennek. Minden egyes emberért Jézus a saját vérével fizetett. Ezt értenünk kell, Ezt tudnunk kell. Amiért mindenre nem kerül sor egy prédikációba, azért mondtam, a szellemi hátteréről volt szó, és az imának az erejéről főként. De ezt azért már nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy minden egyes emberért imádkozzunk, úgy a hatalomban levőkért, mint bárki másért, a legelesettebbért, a legegyszerűbbért, mindenkiért. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát ezeket tisztán kell látnunk, tisztán kell gondolkodnunk, és tisztán kell, hogy legyenek a gondolataink Isten igéjével kapcsolatban. És sőt, én tovább megyek, azért mondtam, csak egy-két perc tényleg. Mi lesz, hogyha végre béke lesz? Azt is biztos tudjátok, hogy nagyon sok ezer ember került börtönbe, csak azért, mert a békéért tüntet. Nem tudom, tudod-e, hogyha kapsz egy 3-4 évet, attól, hogyha a béke ki fog törni mondjuk holnap, vagy egy óra múlva, vagy egy hét múlva, a börtönben nem mennek végig, és ezekkel a dolgokkal már nem fognak foglalkozni. És ők nem fogtak semmilyen fegyvert, egyszerűen békét akartak. Egyszerűen kiálltak, hogy ne háborúzzunk egymással, és ne öljék az emberek egymást. Semmi baj, gyere csak meg. És ugye őértük is kell. Mindenkiért. Nagyon-nagyon sok helyre oda tehetjük a hitünket, nagyon-nagyon sok emberért kell, hogy imádkozzunk. És sok ezer ember került ez miatt az elmúlt napokba börtönbe. Azért mondtam nektek, nem fogok erre visszatérni. Ezt a múlt héten, amit kellett, ami a lényege volt, igazán arra néztünk rá. De hogyha arról beszélünk, hogy mindenkiért, bizony nagyon sok mindenkiért, a mindenkiértben minden, benne van a nagyon sok mindenki, és a legkisebbtől a legnagyobbig, és teljesen mindegy, hogy milyen nemzetisége van, teljesen mindegy, hogy hol született meg ezen a földgolyón, Istennek a teremtménye az ember, és Istennek nagyon értékes minden ember, különben el se küldte volna a Jézus Krisztust értünk. Tehát nekünk, és azért mondtam, nekünk, mint keresztényeknek nem úgy kell nézni, mint a világ, hogy politika oldaláról kinek van igaza, kinek nincs igaza. Minden egyes élő ember fontos Istennek, és minden egyes emberért Jézus Krisztus drága árat fizetett. Amen. És ez Isten igéje ezt mondja, az, hogy ezzel ki ért egyet, ki nem ért egyet, az legyen egy másik dolog, hogy ki hogyan vélekedik, mi Isten igéje szerint fogunk vélekedni. Amen. Na, és ugye a jelenlegi helyzetről volt szó igazán, és aztán felmerül a kérdés az emberbe, hogy is hogyan tovább. Ugye mondtam az előbb, hogy szellemi dolgokról volt szó főként, de mindig van a szellemi dolgoknak egy fizikai oldala is. És hát tegnap egész nap, ahogy olvastam, kerestem az Urat, és fölhozott bennem az Úr néhány dolgot, hogy nézzünk rá, mert nagyon sok keresztényt foglalkoztatnak ezek a dolgok. Itt alkalom előtt is, hogy beszélgettünk, hogy bizony olyan idők vannak, amikor keresztények megint félelembe kerülnek. Látjátok azt, hogy mik foglalkoztatják még a keresztényeket is. Már fújják 6000-rel a kürtöket, ez már a világháború. Fújják már a nyomorúságot megint. Fújnak már mindenfélét, és az, hogy Jézus mit mond, mi meg azt fogjuk megnézni. Amen. Mert emlékeztek, mit mond a Máté 24:6, háborúkról és háborús hírekről hallotok majd. Ettől azonban ne ijedjetek meg, ezeknek meg kell történniük, de ezzel még nem jön el a vég. Amen. Millió helyen látjátok, de ez az igen mit jelent, nagyon sokan meg se gondolják, egyszerűen felírják, és kész, mert benne van a háború szó, és azt mondja, hogy háborúkról, háborús hírekről hallotok, ugye most ez is egy ilyen időszak, ezekről hallunk, de azt mondja Jézus, és talán ez a legfontosabb, azt mondja, hogy ettől azonban ne ijedjetek meg. Ezeknek meg kell lennie. Ne ijedjetek meg. Talán ez a legfontosabb ebből az igéből, hogy amikor halljuk ezeket, akkor azt mondja Jézus, hogy ezekről fogtok hallani, ezekről kell is hallani, mert ezeknek meg kell lenni, de ne ijedjetek meg. Ugye? Ne ijedjünk meg. Kinek kell azt mondani, hogy ne ijedj meg? Kit kell megnyugtatni? Azt, aki megijed, ugye? Annak kell mondani, hogy ne ijedj meg. Ez azt jelenti, hogy amikor olyan körülmények vannak, amikor olyan dolgok történnek a környezetünkben, mint most is, akkor Jézus azt mondja nekünk, hogy ne ijedjetek meg. Szerintem Jézus többet tud mindig, mint amennyit mi tudunk. Ha mi olyan híreket hallunk, amik okot is adnának az ijedtségre, akkor egyetlen egy dolog fog számítani. Viszont Jézus mit mondott? Ebben a helyzetben, amikor ilyen dolgokról hallasz, neked nincs félnivalód, nem kell megijedned. Amen. De azt is tudni kell, hogy ide mondta az Úr Jézus, hogy ezeknek meg kell lenniük. Az viszont a másik fontos dolog, hogy csak azok legyenek meg, amik Isten tervében is ott vannak. Tehát csak azok legyenek meg, és csak azok jöhessenek elő. És ugye Jézus azt mondta, hogy de ez még nem a vég. Hát hol lehet a vég? Melyik lehet a vég? Ugye? Mert sok embert ezt foglalkoztat, hogy hol lehet a vég. És azért kell tudod ezeket végignézni, mert az Úr felhozta bennem, hogy azért múlt héten én itt nagyon belecsaptam a lecsóba, kaptam is pár megnyugtató üzenetet tényleg, és én aztán felhozta az Úr a szívemre, hogy nézd csak meg, hogy telepakolják most meg az internetet, és a keresztények azzal vannak telve. Tehát mi nyitva hagytunk egy kérdést, szellemi dolgokat néztünk meg, hogy felfedte magát az a fejedelemség, aki ugye a háborút szítja. És ennek megfelelően a keresztények azonnal reagálnak, itt a harmadik világháború. Abban a pillanatban teszik fel ezeket a rémisztő dolgokat, és ezeket nekünk helyre kell tenni. Jézus meg azt mondta, hogy ezeknek meg kell lenni, ez még nem a vég, és ne ijedjetek meg. És picit ezen fogunk végigmenni, mert amikor ezt tisztán látod, akkor meg fogod érteni, hogy Jézus miért mondta, hogy ne ijedjünk meg. És szerintem mi sem akarunk megijedni. Nekünk sokkal jobb, amikor abban a békességben tudunk lenni, amit az Úr Jézus Krisztus hozott nekünk. Tehát ezeket helyre kell tenni, és elmegyünk a János 14:1-re. Ismeritek jól, mégis nagyon sok mindent fognak hozni ezek az igék, én hiszem. Tehát tegnap úgy volt, hogy egész nap olvastam, és előrébb hoztam a kávémat, én mindig fél ötkor kávézok. De már annyira alig láttam a betűket, és 4 órakor úgy döntöttem, akkor kávézok, amikor én akarok, és most én megiszom a fél ötös kávémat. És megittam a kávémat, de már annyira el voltam fáradva, tudod, reggel óta olvasol, és uram, te mit szeretnél, és olvasol, és tudod, már így mentek a betűk előttem, már minden, elmegyek, egy forró fürdét is csinálok, és a kávésporat letettem, ehelyett elkezdtek rám zúdulni az igék. És azokat az igéket fogod most hallani. Hogy a Szent Szellem erről mit fog mondani, azt majd ő fogja tudni, de Jézus azonnal hozta azokat az igéket, amivel a világból jövő félelmet ő maga fogja megállítani a szívünkbe. Tehát azt mondja az Úr Jézus, János 14:1-től olvasom, hogy ne nyugtalankodjatok, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az atyám házában sok hely van, nem mondanám, ha nem így lenne. Megyek, hogy helyet készítsek nektek, amikor elkészítem, visszajövök értetek. Magammal viszlek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Amen. Ismeritek, szerintem ezt az igerészt is mindenki ismeri, és semmi újdonságot nem olvastam fel. Mégis ott van az emberekben a kérdés, hogy oké. Hát ezt, amióta leírtánk ezt az igét, ezt azóta olvassák a keresztények. Na de mikor lesz ez? Mikor fog ez bekövetkezni? És sokan ugye, hogyha körülnézünk, és nézed az eseményeket, akkor arra gondolsz, hogy hát szerintem már Jézusnak jönnie kellett volna, lehet, hogy már tegnap, el ne késsen. Jézus soha nem késik, oké? És azt mondta, hogy ne féljetek, és azt mondta, hogy ne nyugtalankodjatok, hidd el, hogy nincs rá okod. Jézus jobban tudja, és nem fog elkésni. Mások azt mondják, hogy nem, ez itt már a vég, már benne vagyunk, nyakig, nézzél szét, menjél is el is, akkor vásároljál fel mindent gyorsan, 2 éve is ez volt, ugye? Azonnal vedd meg az összes lisztet, cukrot, mindent, menj le a bunkerba. A héten 4-szer annyian csináltattak útlevelet, mint korábban. Szerintem készülnek az emberek, hogy fú, menjünk, utazzunk, hová bújjunk. Jézus azt mondta, hogy ne féljetek, és azt mondta, hogy ne nyugtalankodjatok. De azt mondod nekem, hogy még mindig nem van, tudjuk azt, hogy ez mikor lesz. Hidd el, hogy a megfelelő időben lesz. És ha Jézus azt mondta, hogy ez még nem a vég, és ettől ne féljetek, ami most történik körülöttetek, akkor nyugodj meg, és legyen békességed, hogy Jézus a kezében tartja ezeket a dolgokat. Megyünk tovább. Tehát nagyon a világ félre tudja vinni a keresztények gondolatait is. A 2 Tesszalonika 2:1-től azt mondja az írás, hogy most pedig testvéreim, Urunk Jézus Krisztus visszajöveteléről szeretnék írni nektek, és arról, hogyan fog bennünket összegyűjteni, és hogyan találkozunk vele. Kérünk, hogy ne féljetek, se ne zavarodjatok össze. Ugye? Pál ír erről, azt mondja, ha azt mondja valaki, hogy az Úr napja már itt van, mert vannak, akik ezt állítják, és bizonyos szellemek üzenetére vagy tanításokra hivatkoznak, Még az is lehet, hogy olyan hamis levelet mutatnak nektek, amelyről azt állítják, hogy mi írtuk. Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket. Oké? Tehát maradjunk meg az igében. Ne engedjük meg, azt mondja, hogy ne zavarodjunk össze, és ne engedjük meg, hogy becsapjanak bennünket. Ő azt mondta, hogy ne féljetek, és azt mondta, hogy ez még nem a vég, és minden rendben van, figyeljetek rám. Nem rám, rá. Oké? Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket, mert mielőtt az Úr napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb az Istentől való elfordulás ideje következik, és megjelenik a bűnembere, aki a pusztulásra van ítélve. Ő az, aki szembeszáll majd mindennel és mindenkivel, amit vagy akit Istennek neveznek és imádnak az emberek. Saját magát mindezek fölé akarja emelni, egészen addig, hogy a saját trónját Isten templomába helyezi, és azt mondja, hogy ő maga az Isten. Emlékeztek, ez Dániel prófétánál is ott van, ugye, hogy be akar ülni majd a templomba. Na most ezt a részt itt elolvastuk, és a bűn emberéről szól. És nagyon sokan itt a keresztények már mondhatják, mert részleteiben olvassák, és az elméjükkel, nem a szellem hozza az igéket, hogy na ugye, itt is van. Itt van az igében, itt van a bűn embere. Itt van, le van írva. Nézzél szét, testvérem, hát nem látod, hogy micsoda időket élünk? És itt van az igében, hogy bizony érkezik a bűnnek az embere. Meg kellene látod, nézzél szét. És tudod, én nem azt látom, én megmondom neked, hogy én mit látok, az ötöstől folytatjuk. Nem emlékeztek, hányszor beszéltem erről, amikor nálatok voltam? Azt is tudjátok, mi tartja vissza most még a bűnemberét, hogy csak akkor fog megjelenni, amikor annak eljön az ideje. Igaz ugyan, hogy a törvénytelenség ereje titokban már működik, de valaki most még féken tartja. Amikor az félreteszik, az útból akkor fog megjelenni a bűnembere. Egyébként ez az igerész, ez nagyon szép, és ezt így összefüggésébe össze-vissza keverik. A legeleje arról szólt, hogy az Úrhoz való egybegyűjtésünkről szól Pál. Arról, amikor Jézus visszajön értünk, és megtörténik az elragadtatás. Arról szólt utána, hogy majd meg fog jelenni a bűn embere az Úr napja előtt. Először is az elragadtatás és az Úr napja két különböző dolog. Ezt a keresztények úgy kevergetik, ahogy éppen eszükbe jut. Pedig két különböző dolog, mert ha megnézed, az elragadtatás van előbb, utána volt a megjelenik a bűn embere, és utána van az Úr napja. Ezek teljesen más dolgok. És akkor körülnéznek és megnézik az eseményeket, szellemi dolgokat néztünk. Itt a bűn emberéről van szó, amikor egy fizikai ember előlép. De az ige nagyon szépen elmondja, és pontosan látod benne a lépéseit, és pontosan látod azt, hogy hol még azt mondja, addig nem jelenhet meg, valaki visszatartja Isten szelleme a gyülekezet imáin, a hatalom a szavain, a hittel kimondott szavainkon, az igén keresztül egyelőre vissza van tartva. Tehát kezdte az egybegyűjtésünkkel, és azt mondja, hogy csak utána jelenhet meg a bűn embere. Ugye? És még ezután van az, amikor azt mondja, hogy és akkor jön el az Úrnak a napja. Ezek különböző dolgok, és ezeket nagyon könnyen összekeverik, hogyha ebben nincs világosság, és ez félrevezeti az embert. Félrevezeti, félelmet fog hozni a szívébe, és pedig nagyon világosan le van írva. Tehát nem kell hozzá még egy kódfejtőse, csak annyit kell értenünk, hogy az elragadtatás a legeslegelső. A bűn embere addig nem tud előjönni. Nem jöhet elő. És az Úr napja majd csak azután következik. És nagyon sok igét hoztam már én erről, hogy az elragadtatásról. Tehát nem is azért jöttünk ide, és nem is igazán hiszem, hogy a felé fogunk menni. Pusztán azért, hogy a bűnemberének a megjelenése az nagyon világos Isten igéjéből. Nagyon-nagyon világos, és nagyon jól be tudott határozni, határolni. Nem kell különösebben megerőltetni magunkat. Ugye? Nagyon egyszerűen leírja Isten igéje. És hogyha most annyit megkérdezek, hogy mi itt vagyunk még? Akkor ő itt lehet már? Nem. Ha mi még itt vagyunk, akkor ő még nem lehet itt. Ő akkor jöhet, amikor mi kimegyünk az ajtón, ő majd akkor jöhet be. Ezt mondja Isten igéje. Ha mi még itt vagyunk, akkor nem kell még félni tőle senkinek, senkinek, egy darab keresztény. A világ nem fog tőle félni, mert fogalma nincs róla, hogy ki az. De a keresztényeknek addig attól az időszaktól nincs semmi félnivalója, mert az ige azt mondja, amíg mi itt vagyunk, addig ő nem jöhet elő. Ugye? Tehát amíg itt vagy, addig nem jön elő. Amíg itt vagyunk, nem jön elő, nem jöhet elő. A bűnemberének a megjelenése előtt meg kell történnie az elragadtatásnak. Ezt mondja Istennek az igéje, és ugye, ahogy mondtam az előbb, amiért különösen megtéveszti a keresztényeket ez a dolog és a sorrendek, mert teljes mértékben összekeverik az elragadtatás meg az úrnapját, azt hiszik, hogy az egy és ugyanaz. Nem. Nagyon szépen le van írva, hogy ezek különböző dolgok. És ugye ez a 7 év, ami utána következik. Ez megint az a dolog, amire nem igazán fogunk ránézni, csak annyira, amennyire kell, mert nagyon sokan ezzel kapcsolatban is kiragadott igékkel lövöldöznek, és akkor az alapján gondolják, hogy bizony a gyülekezet itt lesz a nyomorúság ideje alatt is. Ugye a nyomorúság szó ilyenkor mindig előkerül, és tudod, hogyha belegondolsz abba, hogy használjuk ezt a szót, és ismerjük, hogy nyomorúság. Biztos ismertél már olyat, láttál már olyan filmet, olyan országokról, ahol nagyon nagy a nyomorúság, ugye? Tehát nyomorúság mindig is volt ezen a földön. A Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, azt tudnod kell, hogy az a nyomorúság szó, az egy időszakot jelöl, időszakot, és olyan nyomorúságot, amilyen a földön még soha nem volt. És ez nem ugyanaz. Most, hogyha én bekötöm a szemedet, és felültetlek téged egy repülőgépre, és nem fogod tudni, hogy hová utazol. És az a gép az le fog szállni Afrikába valahol. Egy nagyon-nagyon szegény helyen. És kinyitod a szemedet, azt fogod gondolni, itt van a nyomorúság. Ott most is nyomorúság van, így van. De ha bekötöm a szemedet, felültetlek egy repülőre, és leszállsz, és kitesznek a gépből, és mondjuk Dubajba vagy. Eszedbe nem fog jutni a nyomorúság szó. Amikor, megint mondom, a Jelenések könyvében a nyomorúság szó időszakot jelöl, és egy olyan nyomorúságot, ami az egész földet be fogja borítani. Egy olyan nyomorúságot. És természetesen ez nem egy olyan időszak lesz, hiszen láttad, hogy először van a mi egybegyűjtésünk. Azután kerülnek elő ezekben a napokban, mivel itt van a közelségünkben ez a háború, és kerülnek elő ezek a térképek. És akkor rajta van a térképeken, hogyha Oroszország legyőzi Ukrajnát, akkor megnyílik az út lefelé, Izrael felé, és akkor látod a térképen minden felől, ahogyan be van jelölve, hogy azt Ezékielnél lehet olvasni. Vagyis, mivel most itt van egy háború, ezért már felteszik a keresztények, hogy akkor ez itt a Gog és Magog háborúja. Mert hát egyértelmű, Oroszország fent van északon, most éppen Ukrajnát, ha legyőzi, akkor megy lefelé a tengeren át, és papírhajókkal, és egyenesen neki Izraelnek. Puff! Ezt így gondolják. Megnézzük az igét, jó? Csak hogy ettől se kelljen félned. Ezékiel 38.1-től azt mondja az ige, profécia Gog ellen. Az örökkévaló szava érkezett hozzám, emberfia, fordíts tekintetet Gog felé, és profétálj róla. Nézd Magog országa felé, Gog a fejedelme és vezetője, Mesek és Tubál népének. Mondd Gognak, ezt üzeni neked, Uram, az örökkévaló, lásd, én ellened fordulok, Gog, aki Mesek és Tubál fejedelme és vezetője vagy. Ide csalogatlak, horgot akasztok az állkapcsodba, és azzal vezetlek, hogy egész hatalmas seregeddel együtt kivonulj. Igen, a vezetésed alatt álló seregek teljes fegyverzetben, lovak és lovasok, karddal és pajzsal felszerelve, mindannyian elindulnak a hadjáratra. Perzsia, Etiópia és Líbia is jól felszerelt csapatokat küld. Ők is veled tartanak. Hasonlóképp veled jön Gómer népe és a messzi északról Tógarma népe is. Segíts csapataikkal együtt. Hallod ezt, amit olvasok? És ellapozunk ide, ellapozunk Ezékiel 38-hoz. És nézik a keresztények, azt mondják, hú, már egyre többen csatlakoznak be. Hallottuk Fehér Oroszország, hallottuk a csecsenek, és ennek nincs vége. És mondják is, a határnál nem fognak megállni. És így sorba csatlakoznak be, itt van az Ezékiel 38-ban. És mondja tovább, nagy sereg gyűlik össze a vezetésed alatt. Készülj fel, Gog, készülj fel, és szedd össze csapataidat, akik köré gyülekeznek, és csatlakoznak hozzád. Feltesszük ezt az internetre, mert pont beleillik a képbe, és keresztények megint megriadnak, hogy hú, és itt van, és látod, itt van. És tényleg itt vannak a háborúk, és egyre többen csatlakoznak, és csak látni kellene, és csak meg kellene érteni, és csak el kellene olvasnod, és tessék, lásd meg, ez van, most történik, ha szemeddel látnod kellene, testvérem. És nagyon sokan elkezdenek félni. Tényleg beleillik, jön északról a nyíl lefelé, és Ukrajnán keresztül, és megy Izraelig, és aztán ott meg mindenféle kacifántos nyilak jobbról, meg balról. Itt, hogy fel volt csorolva mindenféle népek. És le van írva. Igen, le van írva. A betű le van írva, a betűt meg el tudjuk olvasni. De amikor a Bibliáról beszélünk, akkor nem elég a betűt elolvasni. Mert a Szent Szellemnek kell szólni hozzánk. Ugye? Akkor most elmegyünk a Jelenések könyvére. Nem ijedtetek meg nagyon. Nem, innen nem vásárolni mentek, hogy hú, akkor bevásárolok, már jön itt a Gog, meg Magog, meg mindenféle, aztán nem, jól van. Én se csináltattam meg az útlevelemet. Nem megyek sehová. Jézus azt mondta, hogy ne féljetek. Ez még nem a vég, ne féljetek. Szóval megtelt az internet, hogy itt bizony ez az időszak jön. Jelenések 20. fejezet 6-os igéjétől. Áldottak és szentek, akik részt vesznek az első feltámadásban, rajtuk nincs hatalma a második halálnak, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és 1000 évig együtt uralkodnak vele. Amen. Hát tudjuk jól, hogy a 7 év után következik az 1000 év, és együtt uralkodunk a Jézus Krisztusra. 1000 év békesség. Képzeld el, hogy se híre, sehova nem lesz a sátánnak. Micsoda nyugalom lesz, micsoda békesség valóban. És azt mondja viszont tovább az ige a 7-estől, hogy és amikor eltelik az 1000 év, kiengedik a sátánt a börtönéből, ő pedig kimegy, hogy becsapja a világ összes népeit, Gógot és Magógot, összegyűjti őket a háborúra. Figyeltetek? Eltelik az 1000 év. Eltelik az 1000 év. Kiengedik a, ugye meg lesz kötve láncokon a sátán. Kiengedik őt egy kis időre, még vegyél egy levegőt, aztán véged van. És azzal a nagy szusszanással megvalósítja, amit az Ezékiel 38-ból ilyenkor riogatják vele a keresztényeket. Eltelik az 1000 év. Tehát ezeket nem most kellene posztolni a Facebookra, hanem ha Jézus ma visszajön, akkor 1007 év múlva, ha még lesz Facebook. Ha nem, akkor nem posztoljuk sehova. De viszont valami mindig lesz. Ha Facebook lesz, ha nem lesz, de Isten igéje akkor is érvényes lesz. Mikor lesz ez, amivel most a keresztényeket megpróbálja elvilág Istene félelembe kergetni? Letelik az 1000 év. Jézus azt mondta ugye, hogy ezeknél a háborúk, hogy sorban vannak, hogy ez még nem a vég. Tudod, hogy ez hol van? Letelik az 1000 év. Tehát amikor letelik az 1000 év, azt mondja, hogy ő pedig kimegy, hogy becsapja a világ összes népeit, Gógot és Magógot, összegyűjti őket a háborúra, és annyian lesznek, mint a tenger partján a homokszemek. Összegyűlnek, végigvonulnak az egész földön, és bekerítik Isten népének táborát és a várost, amelyet Isten szeret. De a mennyből tűz száll le, és elpusztítja a sátán hadseregét. A sátán pedig, aki becsapta a népeket, bedobják a tűzzel égő tóba, amelyben kénég, így a sátán is oda kerül, a szörnyeteg és a hamis proféta mellé, és éjjel-nappal örökkön-örökké kínozzák őket. Szóval ugye a 7 év, és ugye olvastuk a Tesszalonikai levélbe, ugye a legelső az, hogy bennünket egybegyűjt a Jézus Krisztus. Aztán ugye olvastuk a 7 évet, és utána jön az 1000 év, az 1000 éves királyság, és ugye nem mindegy, hogy egy igét, vagy akár egy igerészt kivesszünk valahonnan a Bibliából. a teljes képet kell látni. Tehát nagyon, nagyon sokszor ez nagyon becsapós, mert a világban látnak a keresztények olyan helyzeteket, amiben úgy bele lehet tuszkolni egy-egy igerészt. De attól az még nem fog megállni, mert az igének a teljességébe kell beleilleszkedni annak az igerésznek. És hogyha végignézed ezt, akkor fogod látni, hogy Jézus miért mondta azt, hogy ne féljetek. Ne féljetek. És akkor most mindenki erre gondol, és akkor most csatlakoznak a népek, és akkor most aztán ez megindul, és most az Ezékiel 38, ez itt most be fog teljesedni. Én is amikor elolvastam, jaj, mondom, uram, micsoda csúnya rész ez itt. Lőnek itt, meg bődülezes tömeg. És akkor a Szent Szellem azt mondja, jó, és menjünk el a Jelenések könyvébe, és nézzük meg. Eltelik az 1000 év, és ez akkor fog bekövetkezni. Megnyugodtunk? Hú, nagy kül esett a szívünkről. Nem kell csomagolni, dicsőség Istennek. Nem kell csomagolnunk se, úgyhogy jó helyen vagyunk. És természetesen az a 7 év alatt ugyanúgy lesznek háborúk. Jézus mit mondott a Máté evangéliumban? Halljátok háborúknak. Háborúkat, járványokat, ugye? Ugyanúgy lesznek háborúk, ugyanúgy lesznek járványok, ugyanúgy lesz éhínség, de ezek mindig is voltak. És hogyha minden háborúnál, minden járványnál mi azt gondoljuk, hogy na, itt a vég, Jézus azt mondta, hogy nem, ez még nem a vég. És azt mondta, hogy de ti ne ijedjetek meg, de ne féljetek. Jézus pontosan tudta, hogy hol fog eljönni a gyülekezetért. Pontosan tudja azt, hogy mikor mi fog történni. Pontosan tudja azt, hogy az isteni terv szerint halad minden. És nekünk azért kell az isteni tervet követni, hogy lássuk azt, hogy nincs semmi baj. Isten kezébe tartja a dolgokat. Amen. Csak egy picit a megnyugtatásotokra, hogy emlékeztek-e arra. Ugye, akkor a gyülekezet már fent lesz a mennyben, és eljön a 144 ezer fog ugye szolgálni a földön. Ugye a Jelenések 7.2-től olvasom. Ekkor észrevettem egy másik angyalt is, aki kelet felől közeledett. Nála volt az élő Isten pecsétje. Ez az angyal erős hangon ezt kiáltotta a másik 4 angyalnak, akik hatalmat kaptak, hogy kárt okozzanak a földön és a tengeren. Ne bántsátok se a földet, se a tengert, se a fákat, amíg a pecséttel meg nem jelöljük Istenünk szolgáit a homlokukon. Megmondták nekik, hogy sem a füvet, sem a fákat, sem a többi növényeket nem bánthatják, csak azokat az embereket, akik nem viselik homlokukon Isten pecsétjét. Tehát akik akkor itt lesznek és szolgálni fogják az Urat. Azt nagyon jó kell látnod, hogy meg lesznek pecsételve, tehát védelmük lesz Istentől. Védelmük lesz Istentől. Akik akkor itt lesznek, abban a valóságos 7 éves nyomorúságban. Istennek a védelme lesz rajtuk. Krisztus teste pedig attól fél, hogy mi abban benne leszünk, és fú, mit kell nekünk átélni. Először is nem leszünk benne, mert az ige világos. 2. Akik itt lesznek, mert akkor az Urat szolgálják, amíg az angyal meg nem pecsételi őket, azt meg kell várni a többi angyalnak. És amikor meg vannak pecsételve, ismét ki van jelentve, de őket nem illethetitek. Ugye? Isten gondoskodó Isten? Istennek gondja van az övéire? Egyszerűen az ige szól hozzánk. De nem ragadhatunk ki igéket és igerészeket, ami félelmet hoz, mert Jézus ő maga mondta, hogy ne féljetek és ne ijedjetek meg. És tudja, hogy miért mondta? Azt mondta, hogy ne nyugtalankodjatok, ugye? Ne nyugtalankodjatok. Tehát háborúk voltak és lesznek, de látod, hogy mi a menete ennek és mi a sorrendje, és hogy melyik lesz a vég. Az majd az 1000 év után következik, az a háború. Amik közben lesznek, azok pedig mindig is voltak, már onnantól kezdve, amikor az igét leírták, attól a pillanattól kezdve. Viszont az időben mi haladunk, és neked azt kell értened, hogy te hol vagy, és mik következnek. És hol leszel akkor? Mennyben. Bárány mennyegzőjén. Amen. Dicsőség az Úrnak. 37-es Zsoltánra elmegyünk, mert ha már elolvastuk a Gog és Magogról a szóló igerészt, a Zsoltános már Dávid leírta. Nézzétek csak meg ezt a 37-es Zsoltár 12-es igéjétől. Azt mondja, hogy a gonoszok terveket szűnek, az igazak ellen is fogukat csikorgatják dühükben. De az Úr nevet rajtuk, mert tudja, hogy közeleg büntetésük napja. Ugye azt olvastuk az Ezékielnél, hogy horgot akaszt az órába, az állkapcsába, és azzal vonja, és Isten nevet rajta. Isten pontosan tudja, hogy közeledik a nap. Hogy ez bizony a büntetésüknek a napja. Ezt már Dávid is megírta. Most, akikben bennünk van Isten szelleme, Krisztus teste olyan mindenfélében van, hogy van, aki már a nagy nyomorúságot éli, van, aki már a világháborút éli, van, aki már az 1000 éves királyság után kötött ki, már Gog és Magog háborúját vizionálja, és mindenfelé vannak, szerintem ilyen időutazók lettek a keresztények, nem tudom, előről, hátulról bejárják az egészet, a teremtéstől, az újföld teremtéséig, össze-visszaságban vannak az időben. Ugye, hogyha valaki szeretné a gépet tervezni, akkor nem is kell neki igazán erre sok pénzt fordítani. Elég, hogyha keresztény lesz, aztán kicsit így eltájékozza magát, az bejárhatja az egészet, fogja. Tehát Zsoltáros ezt már tudta. Azt mondja, hogy kardjukat emelik a gonoszok, és nyilaikkal céloznak, hogy az alázatosokat megöljék, elpusztítsák az igazakat, de kardjuk saját szívükbe hatol, és íjuk eltörik. Isten tudja, hogy mi lesz. És Isten már ezt időknek előtte leírta, és folyamatosan is közölte a tervét. Miért közölte? Hogy amikor Jézus itt volt, azt mondta, hogy ne féljetek. Azt mondta Pál, hogy ne ijedjetek meg, és ne engedjétek, hogy ezeket rátok helyezzék. Mert te, mint Istennek a gyermeke, mint Istennek a tulajdona, mint Krisztusnak a megváltottja, ezeket nagyon jól láthatod. Miért van az űrzavar? Pontosan ezért, mert tudod, a Biblia nem egy ike kirakós. Nem úgy van, hogy láttam valamelyiknek egy ilyen képet, egy pár ezer darabos, tudod, ló, meg tájkép, és mondjuk ez egy vicces kép volt, tudod, és úgy volt kirakva ló, hogy tudod, a barna színű kis kirakókat ilyen lóformára így összeterelgetnéd, a zöldekkel meg körbeszórtad, ez ugye attól még nincs kirakva. Lóformája volt a zöld meg körülötte. Tehát a keresztények is vagy azt gondolják, hogy a Bibliát így úgy kirakjuk, így ilyen kicsit így összesöprögetjük, aztán jól van az úgy. Nem jól van. Nincsen jól úgy, mert nem elég az, hogy ismerjük néhány szót, hogy nyomorúság, meg háborúk, meg vég, meg júj, meg jaj, akkor megnézzük az igébe, vannak-e való ilyen szavak, és akkor valamit kirakunk belőle. Ebből nem rakhatunk ki valamit, mert ezt Isten már kirakta teljességében. Nekünk kell azt mondani, hogy Uram, a te igéd, amit mond, az az igazság. A másik dolog ez az, amiről néha érintem is beszélek erről, nem azért, mert nekem ez ellen kifogásom lenne, de én magam is látom, hogy millió ember prédikál az interneten. Ma már elég hozzá egy telefon, egy kamera, meg egy biblia otthon a székbe beleülve, és toljuk bele a nagyvilágba. És mit? Isten szellemétől kell tanítottaknak lennünk. És nézd meg, a Szent Szellem hozza sorjában az igéket. Hogy megértsd, valóban megértsd. Hogy el tud venni azt a képet, ami a mennyben ott van az Atya előtt. Nagyon szeretem ezt az igét, hogy az Úr nevet rajtuk. Keresztények itt lent így már néha, mint a kocsonya, és Jézus pedig nevet rajtuk. Nevet rajtuk. Amen. Jézus a mennyben, ugye? Mit kell tenni ilyenkor? Múlt héten azért beszéltünk róla. Imádkozni, ugye? Imádkozni. Vigyénk a Jézus neve is. Mit tesz most jelenleg Jézus a mennyben? Tördeli a kezeit. Jaj, drága atyám, jaj, baj van, Uram, baj van. Sok helyen a földön. Elszabadultak a dolgok, nem tudjuk a kezünkben tartani. El tudod azt képzelni, hogy Jézus azt mondja, odaszalad az atyához, és azt mondja, atyám, kicsúsztak a kezemből a dolgok. A szavával az egész mindenséget fenntartja. Kicsúsztak a kezéből a dolgok, Jézus kezéből nem fognak soha kicsúszni a dolgok. És ugyanabban a pontos rendben fog menni, ahogyan az le van írva az igében. Nem fognak kicsúszni a kezéből a dolgok, Tehát Jézus jelenleg, mint a főpap, ő mit tesz? Nem aggodalmaskodik, és nem a kezeit tördeli, hogy kicsúsztak a kezünkből, atyám, a dolgok. Azt mondja a Róma 8.33, hogy kiemel vádat Isten választottai ellen. Isten, aki megigazít, ki ítél el, Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt életre is kelt, aki az Isten jobbján van, és közben jár, értünk. Amen. Jézus jelen pillanatban nem aggodalmaskodik, és mit tesz főpapként? Imádkozik, értünk. Amen. Zsidó 7.25. Ebből következik, hogy képes mindenestül megmenteni azokat, akik ő rajta keresztül mennek Istenhez, mivel mindenkor él, másik fordítás azt mondja, hogy mindenkor annak él, hogy értünk, mindenkor közben járhasson. Ja, ez is azt mondja, jó. Mindenkor közben járhasson. Jézus jelenleg a mennyben, ő a főpap. Ezt teszi, imádkozik, közben jár, és a gyülekezeten keresztül gyakorolja a hatalmát. Mint királyok királya, és mint mennyei főpap. Imádkozik, és a hatalmát gyakorolja. Amen. Mit kell tenni Krisztus testének? Jajgatni. Nem. A test azt teszi, amit a fej. Ugye azt mondja, hogy 1 Péter 2.9, jól tudjátok, ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet, olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Titeket azért választott ki, hogy mindenkinek hirdessétek Isten csodálatos tetteit, mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, abba a csodálatos világosságba, ahol ő maga lakik. Ugye Jézus királyok királya, és mint főpap imádkozik és gyakorolja a hatalmát. Nekünk Krisztus testének királyi papság, királyok és papság. Ugyanezt kell tenni, imádkozunk, és szólnunk kell abban a hatalmas névben, amire minden térd meghajol. Szólnunk kell Isten igéjét, keresni kell az Úrnak a vezetését, meg kell értenünk a szellemi dolgokat, meg kell látnunk azt, amik történnek, amik az igében meg vannak írva, amiknek meg kell lenniük, és tudod, ezeken kell, hogy tartsuk a figyelmünket. Jézus azt mondta, hogy ne féljetek, azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok, hanem imádkozz, és gyakorold a hatalmadat. Látod az igében azokat, amik történnek, azokat, amiknek meg kell történnie, és azt is látod az igében, hogy mi, mikor fog megtörténni. Miért kellett ma erről beszélni? Mert a múlt héten, amikor ránéztünk arra, hogy ugye ezek a fejedelemségek egy pillanat alatt felfedték magukat. Most, hogyha te meglátod ezeket a világháborúról szóló híreket, meglátod, felrakva ezeket a térképeket, akkor te azt hiszed, hogy most jön ez a háború, és itt most aztán nekünk végünk van. De Isten igéjét kell követnünk. És Isten igéje meg fogja hozni azt a nyugalmat, azt a békességet, amiben megállva tudsz imádkozni és a hatalmadat gyakorolni. Mennyit ér a félelemből elmondott imádság? Semennyit. Mennyi hatalmat fogsz tudni gyakorolni, hogyha telve vagy félelemmel? Semennyit. Királyi papság, szent nemzet. Ugyanazt tesszük, amit az Úr Jézus Krisztus is tesz, és amire az ő szelleme vezet bennünket. Amen. Dicsőség az Úrnak. Na, van egy fontos dolog még, ami viszont reggel, ahogy ittam a kávémat, a Szent Szellem feltett nekem egy kérdést. Meglepődtem ezen a kérdésen, és ide kapcsolódik. Mert ez a 7 év, és tudjátok, ti jól tudjátok, hogy nem töltjük itt a 7 évet. Más felekezetek abban hisznek, hogy itt tölti Krisztus teste a 7 évet. Vannak, akik így gondolják, én az igére alapozva azt mondom, hogy nem. És tudod, a Szent Szellem feltett nekem egy kérdést reggel, és nagyon jól ide kapcsolódik, és meg fogja erősíteni a szívedben a hitet, arról, hogy te nem leszel itt, és ugyanakkor néhány gondolatot ez fog tisztázni. Ittam a kávémat is, a Szent Szellem azt kérdezte tőlem, és nagyon érdekes a kérdés is, hogyha Jézus Krisztuson volt minden bűn, és minden büntetés, emlékeztek-e, hogy Dániel könyvében, Dániel, amikor beszél a 7 évről, azt mondja, hogy Izraelre, a te népedre 490 év ítélet szabatott. Biztosan emlékeztek rá, hogy akárhogy is számolod, nem kell hozzá matematika tanárnak lenned, ugye ott van 70x7 év, és akárhogy keresed, nincs meg a hetedik. Erről egyszer pár éve volt szó, beszéltem bővebben, tehát nincs meg a 70. hét év, hiányzik. Ugye az a 7 év, ami lesz, ugye? Tehát ítélet ez a 7 év. Ugye azt mondja az ige, és azt kérdezte tőlem reggel a Szent Szellem, tehát jegyezd meg, az a 7 év ítélet, így van? Így van. Amit ott nem találsz meg, mert még hátra van, azért nem találod meg Dánielnél. És azt kérdezte tőlem a Szent Szellem, hogyha Jézuson volt minden bűn, és minden ítélet, akkor ez a 7 év hogy nem töröltetett el? Ugye milyen jó kérdés? Ez hogy nem töröltetett el? Hirtelen így a kávét így meg is lögyböltem egy pillanatra, mondom, most ébredtem mégis ilyen kérdés, hogy hirtelen tudod, bele kell így, át kell így települni így az igébe, és akkor ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ha Krisztus eljött, és minden bűn, és minden büntetés rajta volt, hogy jön elő ez a 7 év ítélet? Ugye? És én is először így nagyot néztem, hogy tényleg. Hát akkor az nem volt Jézuson. Hát hogy jön elő ez a 7 év ítélet? És tudod, na azért ennyire nem bonyolult, de tényleg egy nagyon jó kérdés. És amikor különösen ezen reggel így szembesülsz, majdnem kiesik a kávés pohár a kezedből, tehát ez a 7 év, ez hogy megmaradt? Ugye azt mondja a Márk 16:16, hogy aki hisz és bemerítkezik, ugye megkeresztelkedik a Jézus nevére, az mind megszabadul, aki azonban nem hisz, arra ítélet vár. És azt mondja ugye a János 3:17, olvassunk el kettőt, János 3:17-18, mert Isten azért küldte el a fiát erre a világra, hogy elítélje az embereket, nem azért küldte, hogy elítélje az embereket, hanem azért, hogy megmentse őket általa. Aki hisz benne, nem kerül ítéletre, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiában. Izrael elutasította ugye Jézust. Jézus ott könyörgött, hogy mennyiszer akartalak egybegyűjteni. Izrael, Izrael, könnyezett Izrael felett. És itt azt mondja az ige, hogy aki hisz benne, az nem megy az ítéletre, akik nem, azok pedig ítélet alatt vannak. Azokra ítélet vár. Miért maradt meg az a 7 év ítélet? Krisztusban töröltetik el minden bűn. És ez nagyon helyre teszi azokat a tanításokat, és az elmúlt 2 évben nagyon sok az ilyen tanítás, hogy mindenki üdvözült, mert Krisztus mindenkiért meghalt. Krisztus mindenkiért meghalt. Ez így van. De ahhoz hinni kell, és be kell őt fogadni. És akkor nem megy az ember az ítéletre, akkor születik újjá. Izraelnek sem maradt volna meg, mi nem megyünk az ítéletre, mert hiszünk. Aki nem hisz, az pedig, és most nem csak mind a nép az Izrael, tudjátok, hogy ott lesz majd, ugye Isten most a kegyelem trónján ül. És aztán a legvégén ott lesz, amikor a nagy fehér trónon ül, az ítélet trónja. Úgy, mint emberek, úgy, mint nemzet, aki nem hisz, azok ítélet alatt maradtak. Azok ítélet alatt maradtak. Ezért maradt meg a 7 év ítélet. És azoknak az embereknek is azért kell majd odaállni. Mert ha hisz a Krisztusban. Emlékeztek, Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogyha nem hisztek bennem, akkor a ti bűneitekben maradtok. Megmaradt az ítéletük. Bár Jézus minden bűnért meghalt, de azt neked el kell fogadni az ő megváltását. És ha nem fogadja el valaki, akkor megmarad felette az az ítélet. És ezért lesz meg az a 7 év. És mit keresnie te az alatt? A te ítéleted már Jézuson volt. Az a Dániel proféciából a maradék 7 év. És miért maradt meg? Jézus azt mondta, ha hisznek, ha hiszel, akkor már nem mész az ítéletre. Ha nem hiszel, akkor megmaradtak a bűneid. Akkor ítéletre vársz, ítélet alatt vagy. Ugye? Ez egy nagyon jó kérdés volt reggel a Szent Szellemtől, hogy igen, tényleg így hirtelen mondom, és miért maradt meg az a 7 év? És miért maradt? Miért lesz annak az ideje még? Miért jön az el? Ezért jön el. Ezért jön el. És ugye Pál szavait kiragadják, ahol azt mondja, hogy mindenki, mindannyian üdvözültünk, de a gyülekezetben beszél a szentekhez. És ezzel nagyon megtévesztik, és ezek nagyon-nagyon téves tanítások, hogy mindenki üdvözült, csak rá kell, hogy ébredjen, meg ilyen dolgok. Nem, Jézus mindenkiért kifizette az árat, mindenkinek elvitte a bűneit, a büntetését is, de azt nekünk tőle el kell fogadni. A hitünkkel, és azzal, hogy Uram, amit értem tettél, és én hiszek benned, és amikor őt teszem úrrá, akkor onnantól kezdve az az új élet ott van a szívemben, és az ítéletem onnantól már nincs. Mert nincs bűn, és amikor nincs bűn, mert elvitte Jézus a bűnömet, akkor annak már ítélete sincs. Mert azért igazságos bíró. Bizony. És ezért lesz ez a... Csak egyébként tényleg nagyon érdekes kérdés volt így, hogy reggel így... mondom, milyen jó kérdés ez is, tényleg. És ott van az ige, látod benne a válaszokat, dicsőség az Úrnak. Tehát nem úgy van, hogy az igéket csak úgy összerakosgatjuk, hanem ez egy teljes egész. És mennyire nem a magunk értelmére kell támaszkodni. Ugye azt mondja az 1 Korintus 2.9-től, mert azt mondja az írás, amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak, az embereknek, akik szeretik őt. Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által. És tényleg nem viccelek, tudjátok, van, amikor persze viccelek, vagy humorosan jön elő valami. Egyszerűen ittam a kávémat, és ahelyett, hogy jobbra mentem volna, amikor beértem a lakásba, balra kellett mennem, mert egyszer öntötte rám a Szent Szellem az igéket. Azt mondja, hogy nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által. És hozta ezeket az igéket, ezeket tisztán lássuk. Bármi is történik most, az nem az, amit nagyon sok keresztény vél, hogy ez már a nyomorúság, ez már az a háború, ez már a vég, ezek meg vannak határozva az igében, a Szellem által. Hiszen a Szent Szellem mindent kikutat még magának, Istennek a mélységes titkait és gondolatait is. Hiszen egy bizonyos ember gondolatai is csak annak az embernek a szelleme ismeri igazán. Az emberek közül senki más nem ismerheti annak az embernek a belső dolgait. Ugyanígy Isten gondolatait sem ismeri senki, egyedül Isten szelleme. Ugye? Viszont Isten szelleme pontosan tudja, mert ott volt Jézuson, amikor Jézus azt mondta, hogy ne nyugtalankodjatok és ne féljetek. Ott volt Jézuson, amikor azt mondta a szellem által Jézus, hogy ez még nem a vég. Ott volt Isten szelleme, amikor Ezékiel profétálta, azt a 38. fejezetet, illetve az első betűtől az utolsóig ott volt. Ugye? Tehát őt Isten azért adta nekünk, hogy általa megismerhessük, amiket Isten ingyen kegyelemből nekünk ajándékozott. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek bölcsessége szerint szólunk, ugye? Azt mondjuk, hogy van egy kis gógyim is, pár igét ismerek, összerakom én ezt lazán. És akkor... hát most ezen mit nevettek? Nem magamról beszéltem. Na most nevessetek. Tehát tényleg ez nem így működik, hogy... találtam itt a Facebookon ezt a Frankó térképet. Tényleg onnan jön lefelé a nyíl. Olvastam valamit az Ezékielnél. Azt a de meg rájöttem, megfejtettem. Akkor a lángész vagyok, hogy... És tudod, azt mondja, hogy nem az emberek bölcsessége szerint, hanem úgy, ahogy a Szent Szellem tanít, szellemi dolgokat szellemi módon magyarázunk. De az az ember, aki nem szellemi, nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára mindez bolondság. Én még nem szoktam ezeket a dolgokat sehol vitatni, amikor így látom. Egyszer egy 6-7 évvel ezelőtt, tényleg ismertek engem, csak így kedvesen odaírtam, hogy van egy-két ige, ami ennek szembe megy. Na hát, hogy én minden hülye voltam, Az mindent írtak oda, hogy ne tanuld meg az írást, olvassad az írást, ismerned kellene az írást. Nem mondom, jól van, akkor menjünk tovább. Azóta nem szólaltam meg ennek már vagy 6-7 éve. Inkább felteszek egy kutyát, akin szemüveg van, azt olvas. De tényleg. Ennyi. Jaj. Nehéz dolog ez. Tudod, azt mondja, hogy az Isten szelleméből származó dolgokat, tehát, hogy aki nem szellemi, azt mondja, a számára mindez csak bolondság. Hát bolondság volt, meg én magam is bolondság voltam a számára, de látjátok, hogy nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy. És ezért kell megválogatni, Isten igéje békességet fog hozni. Maga Jézus mondta, hogy ne féljetek. És amikor ezek a dolgok meghozzák a félelmet, akkor rá kellene jönni, hogy itt valami nem stimmel. Isten azt mondja, megnyugosztalak benneteket. Azt mondja, hogy az egekben lakozó neveti az ördögnek ezek a dolgait. És bizony nekünk pedig a szellemtől kell venni. Tehát azt mondja, hogy egyszerűen képtelen megérteni a szellemi dolgokat, de ez nem is csoda. Majdnem azt olvastam, amit én gondoltam. De ez nem is csoda. Hallottad szinte a gondolatomat, ugye? De ez nem is csoda, hiszen a szellemi dolgokat a Szent Szellem által lehet megérteni. A szellemi ember viszont mindent meg tud vizsgálni és érteni. Itt van a Károli, azt mondja, hogy mindent megítél. Ezért szeretnek a keresztények itt ítélkezni. Az eredeti szöveg nem azt mondja, hogy mindent megítélünk, hanem azt mondja, hogy mindent képesek vagyunk megvizsgálni és megérteni, és képes mindent helyesen mérlegelni és értékelni. Őt azonban senki sem tudja igazán megérteni, mert ahogy az írás mondja, ki ismeri és érti az Úr gondolatait, és kiadhat tanácsot neki. Bennünk azonban a Krisztus gondolatai és szándékai élnek, és az ő gondolkodás módja szerint gondolkozunk. Amen. Dicsőség az Úrnak. Na, végigmentünk ezeken a dolgokon, és azért mondtam, hogy nem ma 7 évről lesz szó, mert arról már annyit beszéltünk. De hogyha ezeket nagyon jól látod, akkor egyszerűen megnyugszik a szíved, pontosan tudod, hogy Jézus kezében vannak a dolgok. Látod azt is, hogy egy pontos isteni terv megy végig az egész íráson. Nem véletlen mondja Isten, hogy ne vegyünk el belőle, ne tegyünk hozzá. Ez pontosan meg van határozva, és Isten kezében tart mindent. Akkor, amikor mégis olyan dolgok történnek, hogy az ember azt mondja, hogy mi van már körülöttünk, akkor Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjon a szívetek. Nyugodjatok meg, és nézd meg, Isten szelleme, tehát szellemből szellembe hozzád ő fog szólni. És ne a világra tekints, ne a világra nézd, azt mondja, hogy a Szent Szellem az, aki megjelenti nekünk. A Szent Szellem az, aki megnyugtat bennünket. A Szent Szellem az, aki vezet bennünket. És akkor mindig tudni fogod, hogy te most hol vagy. Hol tartunk ezekkel a dolgokkal, de ha annyit tudsz, hogy bizony előbb van az elragadtatás, aztán jön a bűnembere, jön az úrnapja, aztán az 1000 év végén majd jó ráfarag a figura, na ez már horvátos volt, akkor megnyugszol. A Jelenések könyvét én sem olvasom olyan nagyon sokat, mindig úgy voltam azzal tudott, hogy elég, hogyha a tengelyét ismerem. Akkor láttam, hogy itt elmegyünk, na mondom, uram, a többi már engem nem érdekel, de azért megnézzük, mert ha valaki belekérdez, azt leégek. Azt mégis tudjam már kb., hogy miről szól. De tudod, nagyon sokan jönnek hozzám azzal, hogy le vannak ott írva ezek a sáskák, meg skorpiók, meg mennek, meg tűz megy ki a szájukon, meg mit talál. Biztos, hogy nem sáskák. De az is tudni biztos, hogy nem kombájnok. Már itt olvastuk az előbb, ugye, hogy az egész földet elborítják, és ugye majd vonulnak ebbe a háborúba. És nyilván éhiség is lesz, és háború is, mert ezek a tankok ezer szám megszámlálhatatlan, ledíbolják a földeket, ott nem lesz élelmiszer se. Tehát, de most tehát nem kell ezeket nekünk megfejteni, hogy most melyik szárnyas jószág mi lehet. Egyszerűen azt kell neked tudnod, Jézus mindent a kezében tart, és látnod kell azt, hogy aki Krisztusban van, és aki nincs. És miért van meg az a 7 év is, és miért lesz majd azok, akiknek bizony oda kell állni az a fehér trón elé, és miért van az, hogy vannak, akiknek nem kell odaállni. És akkor egész szépen behatárolódik benned, hogy amíg itt vagyok, ez a dolgom, van egy főpapom, hogy imádkozik és uralkodik, én királyi papság, te királyi papság és szent nemzet vagy, követjük az Úr Jézus, követjük Isten szellemét, ha bármi zavar van, Isten szelleme megnyitja előttünk az igét, azt mondja, nézd ezt, mert szem nem látott, fül nem hallott, megláthatod, és szépen végig tudsz ezen menni, soha ne a félelemnek engedj. Soha ne a félelemnek engedj, Isten nem hoz neked semmilyen félelmet. Semmilyen félelmet. Ahányszor Jézus megjelent, ahányszor egy angyalt küldött, emlékeztek, az első szó mindig az volt, hogy ne félj, ne félj. És te már oda tartozol. Tehát nincs bennünk félelem. Amen. Nem vásárolunk fel semmit. Emlékeztek, 2 éve, amikor mindenki felvásárolt mindent, és mentem haza innen, akkor szoktam mondani a mama, hogy lépjél már belül a Nagykörösön, és akkor, hát ő is mondta, egy pár kiló cukor meg liszt. Hát figyelj, tiszta üres volt minden. Pedig akkor csak vírus volt, nem így, mint most. Hát így végignéztem az egész sort, mondom, miért vették meg? Mi? Mi lesz? Már megint mit olvastak az emberek a Bibliában? És néztem, hát... Hazaértem, mondom, mama, se liszt, se cukor. Nem baj, holnap elmegyünk a Pennybe. Elmegyünk a Pennybe. Nézd, mondom, de mindent megvettek. Mindent, mert a félelem vezeti az embereket, és Isten szelleme pedig szólna hozzánk. Nyugalom, adjat, agyvigyék. Aztán meg majd olvasod a hirdetést, 80 kiló kristálycukor eladó, hogy meg ne pusztuljon. Vagy pedig vennék hozzá a gyümölcsöt. és tudod, de azért nem jöttünk ki üres kézzel. Mert vettünk egy piros kávéfőzőt. Mi nyugodt emberek vagyunk. Leültünk otthon, és megkávéztunk. Szóval, tudod, így kell nekünk lenni. Persze történnek rossz dolgok. Imádkozz, mindenkiért imádkozz. És így van, legyen mindenhol békesség. De látod, mindig van valahol háború, mindig van valahol nyomorúság. Ezek jelen vannak a földön. Amióta csak ember van rajta, amióta Ádám tönkretette azóta. De lásd meg azt, hogy Jézus azt mondta, hogy ne nyugtalankodjatok. Elmegyek, mindent a kezembe tartok, és a megfelelő időben jövök. Figuram, hogy meg addig nem jöhet elő a bűnembere. Ennyi. És a többi dolog is, nem kell semmitől tartanunk. Amen. No, tiszta sor, ugye? Mehetünk hazafelé. Elköszönünk, áldottak vagytok, puszi, pacsi.